Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk nem csak ez órában, hanem életünk minden idejében világosságunkat, segítségünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 118. Zsoltárunk első 3 versének éneklésével imádjuk, magasztaljuk a mi Istenünket hálaadással. A 118. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Adjatok hálákat az Úrnak. Testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését, feleletét Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés és a ráadott felelet az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is a Szentlélek Istennel kapcsolatos hittételünké.
A Szentlélek Istenről. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi Mennyei édesatyánk, ez a Zsoltár, amit énekeltünk, hálaadásra hív bennünket, de megvalljuk őszintén a te szent színed előtt, hogy oly sokszor restek vagyunk a hálaadásra, oly sokszor nem is látjuk mindazt, amiért hálásak lehetnénk neked. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a legfőbb dologra, amiért hálásak lehetünk neked ez órán különösképpen is, az pedig az, hogy a Szent Lelket elküldötted a mi világunkba, és általa velünk vagy minden időben. Dicsőítünk téged azért, mert így jöhetünk mi te hozzád, így léphetünk te elét kegyelmességedből, hiszen te elénk jöttél. Köszönjük, hogy Szent Lelked által nyitsz utat nekünk a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz, és ő általa lehet nekünk menetelünk te hozzád, mennyei édesatyánk, ami atyánknak örömébe. Kérünk, vezess oda bennünket most itt földi életünk folyamán, hogy ezáltal majd egyszer beléphessünk az örök örömbe is. Adjad, hogy ezen a mai napon is vigasztalás, békességet és örömöt találjunk te nálad, és hogy mindezekért egyedül te neked legyünk készek hálát adni. Köszönjük, hogy útjaid, noha kifürkészhetetlenek, mégsem tévesek, és köszönjük, hogy ezért nem véletlen a mi itt létünk sem. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert hatalmas Isten vagy, és mert amit eldöntesz, azt véghez is viszed minden időben. Így vidd véghez közöttünk és bennünk is most munkádat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből a 19. verstől a 30. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Néhány napig, tudnélik Saul, együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak, hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott, hogy merényletet terveznek ellene. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szól Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végezzenek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarszuszba. Kedves testvérek, a bibliaolvasó kalauz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyv fejezeteit olvassuk, és hogyha össze szeretnénk foglalni ennek a könyvnek az üzenetét, akkor talán tehetnénk úgy is, hogy a Jézust követő, valló és hirdető közösség a keresztény gyülekezetek életének első szakaszát mutatja be nekünk ez a könyv. Azért foglalkozik olyan részletesen a Szentírás ezzel a korszakkal, mert ebben az időben éltek azok az emberek, akik Isten eszközeiként az újszövetségi írásokat elkészítették. Az újszövetségi írások pedig azért fontosak nekünk, mert mi ezek alapján valljuk és hisszük a Krisztust. Ezeket az iratokat olyan emberek jegyezték le, akiknek a hitelességében nem lehet kétségünk. Mert ha ők nem voltak hiteles emberek, akkor nyilván nem adhatunk hitelt annak sem, amit leírtak. Ezért is foglalkozik ez a könyv is azzal, hogy a szentírók hitelességét bizonyítsa nekünk. Néhány hete beszéltünk Péterről, és akkor is említést tettem arról, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan és mi módon gondoskodik arról, hogy Péter, aki elárulta őt a Jézus keresztre feszítése előtt, Péter mégis hiteles emberként tudja majd hirdetni a feltámadott Jézus Krisztust. Azonban az új szövetség írott anyagainak a döntő része nem Péterhez, vagy éppen a többi tanítványhoz kapcsolódik, hanem éppen Pál apostolhoz, a korábbi Saulhoz, akiről most is olvastunk a 9. fejezetben. Érthető az, hogyha Isten őt használta föl arra, hogy a legnagyobb mennyiségű kijelentést általa elénk adja, akkor érthető az, hogy bemutatja nekünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy ez a Saul, a későbbi Pál apostol, hogyan és miként is lett Jézus Krisztus követője és hirdetője. Hiszen ő nem tartozott a legszűkebb tanítványi körhöz, de még a bővebb tanítványi körben sem találjuk őt föl. Mondhatnánk azt is, hogy amit ebben a könyvben olvasunk, főleg Saul életéről, megtéréséről, az egyfelől egyszeri és egyedi, hiszen egy adott személyről olvasunk, és egy adott történésről. De ugyanakkor, mert az ilyen egyszeri dolgokra mi hajlamosak vagyunk rögtön azt mondani, hogy ez régen úgy volt, ma meg már nincs így, ugyanakkor mégis meg fogjuk látni azt, hogy ez egy újra és újra ismétlődő dolog, amin Saul keresztül ment. Hiszen Krisztus családja, az egyház, a gyülekezet ma is jelen van a világban, és ahogyan akkoriban is kérdés volt a hitelesség, és egy fontos dolog volt a hitelesség, úgy minden időben, minden generáció előtt fontos, hogy megértsük a gyülekezet hitelességének a kérdését és fontosságát. Hiszen a Szentírást azt a gyülekezet olvassa, a gyülekezet hirdeti mindazt, ami a Szentírásban van. És noha hitelesek azok, mert a Szentírás önmagában igazolja azokat, akiket Isten eszközül használt, minden időben döntő kérdés az is, hogy a Szentírást hirdető közösség és gyülekezet, amely egyes emberekből belőlünk áll, hiteles-e? Jézus azt mondta ugyanis az ő tanítványainak, hogy ti lesztek az én tanúim. És meg kell értsük azt, hogy Szentírás ide meg oda, a Szentírást kézbevevő és hirdető gyülekezet ma tanúságot tesz. De ennek a tanúságnak hiteles tanú bizonyságnak kell lennie. Ezért nagyon fontos kérdés az, hogy a mi közösségünk hiteles bizonysága-e annak, amiről a Szentírás kijelentést ad. Hiteles bizonyságai tanúi vagyunk-e Jézus Krisztusnak, testvérek? És persze mindig egyszerűbb a nagyról véleményt mondani, általánosítani. A döntő kérdés most mégis az, hogy én, aki ma itt vagyok, aki idejöttem, én hiteles tanúja vagyok-e Jézus Krisztusnak? Nem tudom, hogy a testvérek erről hogyan gondolkoznak. Nem szoktam ilyet tenni, de most megkérem azokat, hogy akik úgy érzik, hogy ők hiteles tanúi Jézus Krisztusnak, tegyék már föl a kezüket. Nem kerül ki az internetre, nem fogom a neveket bemondani, azt meg nem látszik úgyse az ige hirdetésben. Egyelőre nem tudom, sok kezet látok. Na, hiteles tanúi Jézus Krisztusnak, akkor van miről beszélnünk, nem? Na, jó, látom, azért megjön a kedvünk hozzá, hogy föltegyük a kezünket. Testvérek, hát a gyülekezet, a hívő emberek kell, hogy tanúk legyenek Jézus Krisztusról. Mit gondolnak a testvérek, hogy a tanítványok föltették volna erre a kérdésre a kezüket, vagy sem? Egész biztos vagyok, hogy föltették volna a kezüket. Ők mitől voltak mások, mint mi? Azt gondoljuk, hogy attól voltak mások, mint mi, hogy látták Jézust? Hát pont most beszéltem Péterről, akiről lejegyzi a Szentírás, hogy ott volt Jézussal 3 éven keresztül, mindenbe be volt avatva, megkülönböztetett tanítvány volt, de az adott pillanatban, amikor egyszer meg volt próbálva az ő hitelessége, akkor elbukott. Milyen csodálatos, hogy azt látjuk, hogy Jézus nem dobta ki, nem tagadta ki Pétert, hanem ahogy mondtam, és ahogy erre már utaltunk, helyreállította Pétert, mint hiteles tanút. Én hiszem azt, testvérek, hogy ha most bátortalanul is tesszük föl a kezünket, és talán nem ismertük föltenni a kezünket, én hiszem azt, hogy mégis vannak itt Jézus Krisztusnak sokkal többen hiteles tanúi. Ezért is járjuk körül, hogy hogyan lesz az ember hiteles tanúvá. Persze minden nem tudunk egy istentiszteletben most összefoglalni, de azt, amit itt látunk Saulról, idehozom a testvérek elé. A legelső dolog, testvérek, az, hogy a hitelesség azzal kezdődik, hogy Isten hitelesít. Nyilván furcsa az, amikor valaki magát hitelesíti. Hát körülöttünk a politikusoknak szokása ez, hogy ők általában magukat szokták hitelesíteni. De ez egy furcsa dolog, amikor valaki magát hitelesíti. Azért azt elvárjuk, hogy a hitelesítő független legyen attól, amit hitelesít. Így a hitelesség kezdete az, hogy Isten az ő szent lelke által elkezd munkálkodni bennünk. És nem véletlen, hogy Saul megtérésének a történetét olyan szépen leírja nekünk ez a fejezet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezete. Hiszen pontosan arról számol be nekünk ez a fejezet, hogy nem Saul kezdeményezte a Jézus Krisztussal való találkozást és a megtérést, hanem Isten akarta azt, hogy ez megtörténjen és végbe menjen. Saul pontosan azért volt úton Damaszkuszba, hogy a Jézus Krisztusban hívőket összegyűjtse, hogy őket bíróság elé állítassa. Ez ágában sem volt Jézus Krisztussal találkozni, de a Szentlélek által ez a találkozás mégis végbe ment. És ki akarta, hogy ez így legyen? Ezt Isten akarta. Ezt Jézus Krisztus akarta. Ő volt az, aki megszólította Sault, aki vágtatott Damaszkusz felé, a kis kommandós csapata élén. Isten volt az, aki odalépett és megállította Sault. A hitelesség, testvérek, ott kezdődik, hogy Isten, aki tanúkká akar tenni bennünket, szóval ő kezd el velünk beszélni. Ő kezd el bennünk és a szívünkbe munkálkodni. Testvérek, ma a kereszténységről, a keresztény hitről sokan gondolkoznak úgy, hogy ez valamiféle önkéntesség. Hogy most nincsen jobb programom, egy kicsit felajánlom magam keresztény önkéntesnek. Segítek kicsit, ezeknek az embereknek, akik küszködnek ott a Bibliával, meg a hittel, elmegyek már hozzájuk egy kicsit templomba. Sokan gondolják úgy, hogy a hitelesség attól van, hogy én önfeláldozó vagyok. Hogy én valamit teszek, valami nagyot, és ettől majd én hiteles keresztjén leszek. Testvérek, a hiteles kereszténység nem bennünk, a mi döntéseinken kezdődik, hanem az Isten döntésén kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az Isten megszólít bennünket, akik sokszor olyanok vagyunk, mint Saul, hogy éppen nem azt akarjuk tenni, amit tennünk kellene. Őszintén mondja el Pál apostol később a Róma beliekhez írott levelének az 5. fejezetében, a 10. versben, nem kertelve, hanem őszintén és világosan azt mondja, mi, akik egykor az Istennek ellenségei voltunk. Értitek? Azt mondja az apostol, hogy mi az Istenek ellenségei vagyunk. Nem azt mondja, hogy semleges a kapcsolatunk Istennel. Nem azt mondja, hogy mi barátkozóak vagyunk az Istennel. Nem azt mondja, hogy mi érdeklődők vagyunk az Istennel kapcsolatosan, hanem arról van szó, hogy mi ellenségei vagyunk az Istennek. Az egész gondolkozásunk, a gondolkozásunk alapján az életünknek mindenféle cselekedete, a beszédünk arról árulkodik, testvérek, hogy ellenségei vagyunk az Istennek. Nem akarunk az Istennek igazat adni. Harcolunk az ő igazságaival. A bűn tulajdonképpen ezt jelenti, hogy az Isten törvényeit keresztbe kasul tapossuk. És sokszor ezt nyugodt lelkiismerettel tesszük, mindaddig, amíg meg nem jelenik Isten, amíg meg nem jelenik Jézus Krisztus. Ő az, aki újjászül, aki új értelmet és célt ad az ember életének, ahogy ezt látjuk Saul életében is. Testvérek, ez nem Saul intelligenciájának az eredménye, nem Saul belátásának az eredménye, hogy ó, mégiscsak igazuk van ezeknek a keresztjéneknek, hanem ez Isten munkája Saul szívében. A hitelességnek ez a kezdete, hogy Isten beleszól a mi életünkbe. Én hiszem azt, hogy Isten beleszól mindannyiunk életébe. Akik itt vagyunk, nem mondhatjuk azt, hogy az Isten nem szól bele az életünkbe, mert most is ezt teszi. Pontosan az ő igéje, az ige hirdetés által, a gyülekezet léte által beleszól a mi életünkbe, és egy kicsit megráz bennünket. És aki hiteles keresztjén akar lenni, az jó helyen jár. Mert azért jövünk ide, ezért imádkozunk az Isten tiszteleten, hogy az Isten beszéljen hozzánk. És mi hisszük, hogy ő szent lelke által ezt meg is teszi. De még többet is mondhatnánk ennél, hiszen Isten hozzánk való jósága már az is, hogy egyáltalán itt lehetünk. Hogy fölébredtünk, hogy fölkeltünk, hogy azt a döntést hoztuk talán ma reggel, hogy idejövünk, vagy azt a döntést, amit meghoztunk tegnap este, ma meg tudtuk erősíteni reggel, és azt mondtuk, hogy ide jövök. Istené legyen érte a hála, aki ma is hatalmasan cselekszik. A hitelesség ott kezdődik, hogy ő cselekszik bennünk. És boldog az az ember, aki ezt fölismeri, hogyha az Isten nem cselekszik bennem, ha az Isten nem szül újonnan, ha nem változtatja meg az én szívemet, gondolkozásomat, akkor én nem lehetek hiteles tanúja. Akkor én nem lehetek senki ezen a földön. Maximum egy vallásos ember. Maximum egy kicsit különb, erkölcsösebb ember, mint a szomszéd. Azonban kérdés az, hogy mi történik azután, hogy Isten beleavatkozik Saul életébe. Hogy Jézus Krisztus megszólítja őt, és bemutatkozik neki ott a damaszkuszi országúton. Hogyan történik tovább ez az ő hitelesítése? Hogy mi ne kételkedjünk Pál apostol személyében, megtérésében, és így abban az üzenetben sem, amit ő közvetített felénk. Testvérek, Isten a közösséget használja föl a következő lépésben. Azt a közösséget, amely már az övé. az ő benne hívő gyülekezet közösségét. Hiszen azt olvassuk, hogy ez a közösség reagál arra, amit Isten Saullal elvégzett a damaszkuszi országúton. Mert hogy nem vele kezdődik ám a kereszténység. Ott Damaszkuszban volt egy Anániás nevű keresztjén. Nem tudjuk, hogy mikor és hogyan avatkozott bele az Isten az életébe legelőször, de tudjuk, hogy kapcsolatban volt Istennel. És azt is tudjuk, hogy Saul azért nem vakrepülésbe indult el Damaszkuszba. Ő tudta, hogy ott van keresztény közösség, vannak más hívők is, akiket össze akar gyűjteni. Ez a közösség szintén Isten által meggyőzetik arról, hogy ami Saul életébe végbe ment, az Isten munkája. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek, hiszen hát ma, amikor mindenféle James Bond filmeken nőnek föl a fiatalok, és minden film tel van ügynökökkel, akik hol ennek, hol annak adják ki magukat, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ezt most találták ki, milyen izgalmas dolog ez, de hát ez a világ történetében mindig jelen volt. És amikor Damaszkuszba a keresztjének hírét vették, hogy Jeruzsálemből elindult egy Saul nevű rabbi, hogy őket fülön csípje, akkor azért minimum gyanús volt nekik, hogy Saul nem úgy érkezett meg Damaszkuszba, hogy én vagyok az, aki jöttem a keresztjéneket összeszedni. Akkor mind elmenekült volna, talán a saját kis házába. Hanem amikor megérkezik Saul, akkor azt mondja, hogy én is keresztjén vagyok. Na, érthető ám, hogy Damaszkuszba ez egy kicsi gyanút keltett. Hát nem éppen így akarja eladni magát nekünk. Nem így akar éppen közénk férkőzni? Kitudakolni, mint a közülünk való lenne, hogy kik vagyunk mi, hányan vagyunk, hol jövünk össze, mit csinálunk? Nem így akar bennünket foglyul ejteni? De minden gondolatukat felülírja Isten, mert az ő szent lelke által meggyőzi őket arról, hogy ami Saullal történt, az hiteles változás. Ők maguk eljutnak erre a belátásra. Testvérek, olyan dolog ez, amire mi egymás életével kapcsolatban önerőből nem tudunk eljutni. Mi csak meddig tudunk eljutni, mikor bejelentjük azt, hogy na, holnaptól megváltozok. Mi csak odáig tudunk eljutni, azt mondjuk, hogy na, majd meglátom. Majd térjünk rá vissza holnap után, hogy mekkora lett ez a változás. Sokan az újévi fogadalmaikkal megkötözöttek a pohárral, a dohánnyal, vagy bármi mással, droggal. Hányszor hozzák meg ezt a döntést? Na, befejeztem, vége! Újat kezdek! És akkor mit mond a környezet? Azt mondja, majd meglátjuk. Szurkolunk neked, de majd meglátjuk. Miért mondjuk ezt? Azért, mert nem vagyunk bizonyosak benne, hogy az ő döntése az valóban elég erőse. Testvérek, Saulnak ez a közösség nem azt mondta, hogy majd meglátjuk, hanem azt olvassuk róla, hogy a damaszkuszi keresztjéneket Isten meggyőzte, és mivel ők hívő emberek voltak, és mivel Isten az ő lelke által győzte meg őket arról, hogy Saul nem hazudik, hanem ez az igazság, hogy ő újonnan született és megtért, ezért egyből befogadták Sault. Nem volt próbaidő. Nem volt karantén, hogy egy kicsit majd figyelgetünk téged, aztán jól viselkedsz, akkor egy kicsit közelebb is léphetsz a közösséghez. Annyira befogadták Sault, hogy végül megmentik az életét. Mert Saul nem tudja tartani a száját, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és a Damaszkuszban élő zsidók, akik azt gondolták, hogy na majd most megjön nekünk az erősítés Jeruzsálemből, hirtelen csalatkoznak, és azt mondják, hát ez nem is az ellenséget gyűjti össze. Hát ez a keresztjének patrónusa, akkor meg kell halnia. És kik azok, akik megmentik Saul életét? Akik egy kosárba leeresztik a városfalon, ezek maguk a keresztjén közösség. Testvérek, a keresztény közösségről ma sokféle gondolatunk van, meg sokféle elvárásunk van. A fogyasztói társadalomban általában a közösségben mindenki kapni szeretne. De egy kicsit gondolkozzunk majd az ige hirdetés kapcsán arról is, hogy Isten a közösséggel beszél az egyes emberekről is, azokról, akik itt vagytok és itt vagyunk egymás közösségében, és az Isten arra akar bennünket használni, hogy a megtérők életéről mi magunk is meggyőződésre jussunk. Tudjátok, amikor valaki meghozza az életébe azt a döntést, hogy Jézus Krisztust választja, hadd mondjam meg bűnbánatta és őszintén, én magam is sokszor gyanakvó vagyok. Ahelyett, hogy azt kérném, Uram, adj nekem világosságot, hogy igaz döntés ez, és adj nekem örömet, hogyha ez egy igaz döntés az én testvérem részéről, akkor tudjak vele olyan lenni, mint a damaszkuszi testvérek voltak Saullal. Akkor legyen az ő élete nekem is drága. Tudjátok, sokszor úgy jövünk ide, hogy ülünk itt egymás mellett, de nem érdekel bennünket a másik hite, a másik meggyőződése, a másik döntései. Pedig milyen fontos. Milyen fontos volt Saulnak az, hogy nehogy azt mondja később, hogy ó, hát valami történt. Valami gömbvillámmal találkoztam ott a damaszkuszi országúton. Valami szellem szállt meg. Az történt ott. Nem. Az a közösség hitelesíti Sault, és erre neki is szüksége van. Hogy az Isten félők befogadják őt, és hitelesítsék, hogy igaz a te hited. Mert az Isten bennünket is meggyőzött arról, hogy a te változásod tőle eredt. Testvérek, Isten az az Isten, aki beszél az egyénnel, ugyanaz az Isten, aki beszél a közösséggel is. És így kell nekünk a közösségre is tekintenünk, ahol bennünket is megerősíthet a közösség, és ahol mi is erősíthetünk másokat. Még egy bizonyságról szólok, ez pedig az, amire már utaltam, Saul hitelességének a kezdete Isten munkája benne, ezt megerősíti Isten a közösségnek adott kijelentés által, és a hitelesség jele az, hogy Saul bizonyságot tesz. Méghozzá Jézus Krisztusról, testvérek. És most erre nagyon röviden hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy Saul Jézusról beszél. El lehet olvasni a páli leveleket, hogy Pál mikor és mennyit beszél magáról. És ahhoz képest, testvérek, hogy Pál mennyi levelet írt meg közösségeknek, meg gyülekezeteknek, végtelen keveset tudunk az életéről. Végtelen keveset tudunk az életéről. De az ő levelei, az ő szavai, az ő bizonyságtétele mindig Jézus Krisztusról szól. Nem az ő saját személyéről. Nem arról, hogy ő mekkora nagy hívő. Nem arról, hogy ő mekkora nagy gondok, kísértések, bukások nélküli ember, hanem Jézus Krisztusról. Pontosan arról, amiről itt olvasunk a 20. versben is, hogy Jézusról tesz bizonyságot, méghozzá arról, hogy Jézus a Krisztus. Azt mondja később a gyülekezeteknek, hogy nem is akarok másról tudni közöttetek. Kicsoda Pál apostol? Nem lényeges. Egy a lényeges az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ami feltámadott Urunk, nem tolja előtérbe a magánéletét. Nem tolja előtérbe azt, hogy ő milyen problémákkal küzd. Ha megteszi is, olyan virágnyelven teszi, testvérek, hogy mindmáig nem tudjuk, hogy mi volt az a tüske, amiről egyszer így beszél, hogy tüske adatott a testembe. Nem tudjuk megfejteni. Mondta, leírta Isten lelkének indítása, hogy ne gondolkozzunk őről úgy, mint aki tökéletes ember. De csak olyan módon tette, hogy nem kerül Jézus Krisztus elé. Ott is arról szól, hogy az Úr megvigasztalta őt, megerősítette őt, és azt mondta, elég néked az én kegyelmem. Mert megérti Pál apostol azt, hogy neki is, ugyanúgy, mint másoknak, Jézusra, a názáreti Jézusra, a Krisztusra van szüksége. És ezért nem érdemes másról beszélni ebben a világban. Egyedül Jézusról, a Krisztusról. Arról a Jézus Krisztusról, aki az út az atyához. Aki nélkül nem juthat senki sem az atyához. Azt mondja az apostol, nekem erről kell szólnom. És ez hitelesíti őt, testvérek. Bárki, aki ma el akar nekünk adni valamit, hiteltelenné válik, amikor nem látjuk az életében azt, hogy ő azt komolyan is veszi. Hát furcsa dolog, ha egy ügynök el akar nekünk adni egy fogkrémet, de otthon az ő fürdőszoba polcán egy másik cégnek a fogkréme van. Akkor azt mondjuk, hogy hát bocs, de ha annyira jó áru, amit el akarsz nekem adni, te miért nem használod? Miért nem azt használod? Nos, testvérek, Pál apostol Jézusról beszél. Az egész életével, bizonyságtételével, Krisztusról, az Atya küldöttjéről tesz bizonyságot. És ezzel ő hiteles emberré válik. Látjuk azt, hogy ez nem egy múló rosszul lét az apostol életében, hogy most keresztjénné lettem. Nem egy felelőtlen döntés, hanem azt látjuk, hogy egy életre kiható döntés, annyira, hogy nem lehet megfékezni. Mikor elmegy Jeruzsálembe, ott is megy a tanítványokkal, végül onnan is menteni kell, mert nem lehet megfékezni. Hát ezzel van tele az ő szíve. Arról szóltam, és igyekeztem ma szólni a testvéreknek, hogy Isten hogyan gondoskodik arról, hogy mi ne kételkedjünk azokban az igazságokban, amelyeket ő az igében kijelent. Hitelesíti ő maga előttünk azokat a személyeket, akik a Szentírás lejegyzői voltak Isten eszközeiként. És mivel mi tanúi vagyunk ebben a világban, fontos, hogy a mi életünk is hiteles tanúbizonyságtétel legyen. Ez azzal kezdődik ma is, hogy a Szentlélek megszólít. Azzal folytatódik, hogy a közösségben fölismerjük egymás életéről azt, hogy ő is az Úr gyermeke. Ő is az Úré. Hát ő is azt a Jézus Krisztust követi. Ő is azt az evangéliumot fogadta be, és azt értette meg, amit velem is megértetett az Úr. És ez a meggyőződés a közösség részéről el kell, hogy hasonlítson a mi életünkre is. Hiszen minden egyes hívőt az ördög megtámad azzal, hogy a te hited nem jó hit. Nem jó hit. Talán ennek köszönhető az is, hogy nem merjük föltenni a kezünket. Itt a közösségben sem, hogy mi Jézusnak hiteles tanúi vagyunk. Mert az ördög megtámad bennünket. Nehogy föltedd a kezed. Hát nem értette még az evangéliumot, hát milyen életed van neked. Jusson eszetekbe Pál apostol élete, amiről keveset tudunk, de tudjuk azt, hogy kit szeretett. Annál többet tudunk arról is. Ez a fontos, hogy a mi életünkben is kifejezésre jusson az, hogy kit szeretünk. Annak a Jézusnak a megvallása, az őróla való tanúskodás, aki a megváltó, az jele annak, hogy mi ővele igaz, hűséges kapcsolatban vagyunk. Isten ma megszólít bennünket is, és ha még nem az övé a mi szívünk, hát kérjük azt, hogy vegye a birtokába. És ajándékozzon meg bennünket azzal a kegyelemmel, amellyel megajándékozta Sault is. Ajándékozza meg a körülöttünk lévőket is azzal, hogy fölismerjék a mi élő, igaz, tiszta hitünket, és munkálja bennünk azt a lelkesedést, ami ott volt Saulban is. Mert a mi világunknak is egy valakire van szüksége ma is, holnap is, meg azután is, ez pedig a názáreti Jézus, akiről hiteles tanúbizonyság kell, hogy hangozzék. Remélem, hogyha majd valaha valaki megkérdezi tőletek, egy idő múlva hiteles keresztjének vagytok-e, akkor nem ennyien, hanem nagyon sokan, vagy mindannyian fölteszitek a kezeteket. Aki ismeri Jézust, akinek a szívébe az Úr elvégezte az újjászületést, soha ne kételkedjen abban, hogy azért tette ezt az Úr, hogy mi hiteles tanúi legyünk a földön, és akkor tegyük föl a kezünket. S ha az Úr valamiben megaláz, akkor tudjuk, hogy hol van a megoldás. Ott, nála. Ezért fogunk most is imádkozni és elcsendesedni. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most az imádságunk előtt a 464. dicséretünknek az első és a negyedik versét. A 464. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Jöjj, Királyom Jézusom! Elfoglalva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy szólsz hozzánk és beszélsz velünk, és köszönjük, hogy szeretnél bennünket kivezetni abból, hogy mi ellenségeid vagyunk. Köszönjük, hogy fáradozol érettünk, hogy a te ígéd és szent lelked által keresel bennünket. És köszönjük, hogy minden hatalom te nálad van, és az az erő, amellyel a mi szívünket meg tudod ragadni és át tudod formálni, ma is ott van te nálad. Ezért köszönjük, hogy te jössz hozzánk és te közelítesz hozzánk ebben az órában is. Te kérünk téged, segíts meg, hogy miközben te hozzánk jössz, mi ellenne álljunk te neked, hanem hadd vegyük életünk nagy ajándékának azt, hogy kegyelmes vagy hozzánk. És kérünk is téged arra, hogy segíts egymást bátorítani, egymást hitünkben megerősíteni, adj nekünk világosságot egymás hite felől is, és adjad, hogy úgy tudjunk oda állni egymás mellé, mint akik testvérek vagyunk, te benned. Kérünk, hogy ajándékozzad meg ezzel a világossággal a mi közösségünket is. Kérünk azokért, akiket hitre vezettél és vezetsz közöttünk, hogy ragadd meg őket teljesen, és adjad, hogy te nálad találják meg életüknek értelmét, békességüket, céljukat, és így hadd legyünk egyekké. És adjad, Urunk, azt is, hogy hűséges, buzgó bizonyságtétellel legyünk a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak hirdetői. Bocsáss meg, hogy sokszor megrettent bennünket saját életünknek bukása, kísértéseink. De köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy a világnak te reád van szüksége, és te rólad kell nekünk minden időben hűséggel hirdetnünk az evangéliumot, és bizonyságot tenni te rólad, mint megváltóról, szabadítóról. Ezzel és ebben segítsél bennünket az elkövetkezendő napokban is, családjainkban, munkahelyünkön, szerte a világban, mindazok között, akik közé elvezetsz, és akiket elénk hozol. Áld meg a mi közösségünk életét. Kérünk téged ma külön a mi betegeinkért, akik nehézségek között vannak, és talán meginog az ő hitük, belédvetett bizalmuk. Urunk, légy segítségül nekik, hogy tere át tudjanak tekinteni, és adjad, hogy mi is tere át tudjuk terelni az ő figyelmüket. Légy a mi őriző és megtartó pásztorunk, s imádságaink meghallgatója. Amen.